Ismételten köszöntjük a Napi Történelem Podcast hallgatóit. Az első adásban felmerült egy nagyon érdekes kérdés, ami vallás szempontjából igen meghatározta a középkort, mégpedig a különböző megítélése az eretnek mozgalmaknak, ugye ezzel foglalkoztunk az első adásban, és hát felmerült egy olyan teljesen más ideológia, amit a katarok tartottak. Pósán László történész a vendég ismét. Szervusz!
Szervusz, Zoli!
Folytassuk akkor azzal, gyakorlatilag az előző adást is tovább gondolva, hogy melyik volt talán a legvadabb eretnek mozgalom, ami aztán tényleg teljesen kiakasztotta az akkori egyházat, és így utólag visszatekintve is elég durvának tartható.
Hát nyilván jelző, hogy mennyire vad vagy nem, vagy ez vad, ez egy ilyen abszolút viszonylagos. Az tény is való, hogy az az eretnek mozgalom a középkorban, amelyik a legnagyobb hullámokat vetette, és ha szabad így fogalmazni, a legerőteljesebb ellenválaszt kiváltotta, az valóban a katarok voltak. Ezeket nevezik albigenseknek is, Albi város egy fontos központjuk volt, és ami miatt ezekkel szemben nagyon erőteljes fellépés következik be, az részben azért van, mert nem csak a tanaik miatt, ami az különököl, ami szintén elég meghökkentő volt azért, hanem azért is, mert ezek szabályszerűen létrehoztak egy ellenegyházat. Tehát voltak katar püspökök, katar zsinatokat is tartottak. Az összes többi eretnek mozgalom ilyen szinten nem épült ki, nem jutott el. Tehát ez egy veszélyes mozgálásnak tűnt, ha szabad így fogalmazni, meg ami ennél még fontosabb, hogy Dél-Franciaországban nagyon sok nemes csatlakozik hozzájuk, és nem azért, mert feltétlenül a tanokkal ért egyet, lehet, hogy sokszor azt se tudta, hogy mit képviselnek, hanem Franciaország déli részén egy olyan típus öröklési rendszer volt, amit úgy hívunk, hogy törzsöröklés, tehát gyakorlatilag idehaza Magyarországon ez kézenfekvő, soha nem is volt ettől eltérő logika, minden törvényes utód jogosult az örökségből részesedni. De ez nem volt így Nyugat-Európa minden területén, volt ahol a primogenitúra, az elsőszülöttség öröklés volt. Itt a dél-francia területeken minden utód jogosult örökölni, következésképpen a nemesi birtokok itt aprózódtak. Onnan lehet új birtokhoz jutni, hát nyilván ilyen ütemben senki nem fog adományozni, és lényegében az egyházi birtokok maradnak, azért lesznek a dél-francia nemesek katarokká, hogy így módon, mivel én már nem katolikusok, a katolikus egyházhoz való hűség nem köti őket, a katolikus egyházi birtokokból próbálnak maguknak szerezni. Tehát ezek így együttesen azok a tényezők, amelyek a velük szembe való fellépésnek a hevességét mutatja. 1209 és 29 között, két évtized, keresztes hadjárat zajlik a katarok ellen. Tehát ez elég fajsúlyos. Nos, mi az a tan, amit képviselnek? Hát ez meg a másik, ami miatt, hogy is mondjam, a legkevésbé sem lehet közelíteni a katolicizmushoz. Tehát még a legjobb szándék mellett is azt kell mondani, hogy nincs közös nevező. A katar eretnekség, ez ugye egy duális eretnekség. A Balkánon is volt egy hasonló irányzat, a bogumilok, tanaikat tekintve majd, hogy nem olyas, mint a katarok. Zárójelbe tegyük hozzá azt, hogy pontosan miben tértek el egymástól, azért nem tudjuk, és még általában is igaz. Az eretnekségekről azt tudjuk, ami a katolikus forrásokban maradt fenn. Mert hogy az eretnek iratoknak egy jelentős részét akkoriban épp úgy megsemmisítették, mint magát az eretneket. Tehát sok esetben a katolikus forrásokban azok a különbségek, ami egy katar, tehát a nyugat-európai, a katar eretnekek, meg a Balkánon lévő bogumil eretnekek tanaiban lehet, hogy markánsan eltért, az nem jön át. Mi most úgy tudjuk ezen források alapján, hogy nagyon hasonló tanokat képviselnek. Hát, ha majd egyszer adódnak olyan források is, amelyek ezt jobban megvilágítják, egyenlőre nem tudunk ilyenről. De ennek a duális eretnekségnek az a lényege, és egy kicsit kapcsolódik a korai keresztény korszaknak a gnosztikus irányzatához is, az a lényege, hogy két egyenrangú isteni principium van a világban, a jó és a rossz. Ez egy kicsit a perzsa, zaratuszta tanokhoz is közelíti. Tehát jó és a rossz. A jó Isten, meg a rossz Isten. A jó Isten az a, ha úgy tetszik, a keresztények istene, a rossz az a sátán. És a gnosztikusság az olyan értelme van közel, hogy az ember az lényegében a lélek és a test. Egy szellemi és egy anyagi összetevőből van. Azt mondják ezek a gnosztikusok, ez egy, hogy is mondjam, egy filozófiai késő hellenisztikus időszakra visszanyúló ókori filozófiai irányzat, ami aztán utána valahogy beszüremkedik a keresztény tanokhoz is. Azt mondják, hogy az isteni lény része az embernek az a lélek. Az anyagi része az nem az isteni attribútumnak a része. A katarok ezt egész egyszerűen úgy egyszerűsítik le, hogy ami az emberből az isteni, az a lelke, ami az anyagi, az meg nem az Istentől való, mert az isteni rész az nem látható, szellemi dolog. Minden, ami anyagi, az viszont az ördögtől való, a sátán által teremtetett. Következésképpen a világot a sátán teremtette. Ebből az is következik, hogy az Ótestamentum, és annak ott van ugye az első könyve, a teremtés könyve, az nem más, mint a sátán könyve. Következésképpen a Bibliából az Ótestamentumot ki kell lökni. Ugye, ha összevetjük a katolikus egyháznak az álláspontja, ez már azonnal egy olyan fontos különbség, amit hát nehéz, hogy is mondjam, áthidalni. Ha a sátán teremtette a világot, akkor az üdvösség nem más, mint a lélek kiszabadítása a test börtönéből. Az anyag börtönéből. A gnosztikusok is ezt képviselték, hogy a megvilágosodás, az isteni szférával való egyesülés az azt jelenti, hogy a lélek neki kell szabadulni a testből. Ennek a gnosztikusok logikája szerint két lehetséges logikája volt, vagy módja, a katarok ebből csak egyet fognak elfogadni. A kettő végeredménye ilyen értelemben hasonló, az a cél, hogy a testet, az anyagot minél hamarabb tönkre kell tenni. Hogy ki tudjon szabadulni a lélek.
Ez egy megoldás.
Ennek az egyik, de nem lehet viszont öngyilkosság. Uh-huh. Az nem lehet, majd mindjárt visszatérjük, hogy miért. Az A verzió végletekig fokozott kicsapongó életmód, ami előbb vagy utóbb, de inkább előbb, tökre fogja tenni az ember szervezetét. Tehát mondjuk, ha valaki mata alkoholistává válik, akkor bizonyára hamarabb fog olyan máj problémákban szenvedni, ami elviszi őt.
Ezek szerint ezt már akkor is tudták.
Hát az, hogy a máj, azt nem tudom, hogy ti tudták, de azt nyilvánvalóan tudták, hogyha valaki nagy ivó, az elő vagy utóbb úgy végzi. Nem tudjuk pontosan leellenőrizni, hogy így történt vagy sem, de hát a rossz nyelvek szerint Nagy Sándor is. Uh-huh. Ugye korai halálát többek között ennek is köszönhette. Még rosszabb nyelvek szerint a harctéren aratott győzelmeiben az a fajta személyes vitésség sok esetben összefüggött azzal, hogy jelentős mennyiségű alkohol befolyásoltsága alatt a félelemérzet jelentősen lecsökkent. Ez kétségtelenül egyébként igaz, hogy le tud csökkenni.
Logikus.
No hát ez az egyik. A másik, végletekig vitt aszketikus életmóddal kell tönkretenni a testet, és akkor a lélek kiszabadul. A katarok azt mondják, hogy ebből az első, a kicsapongás az azért nem járható, mert az szükségképpen a test, a kicsapongó életmód, az összes bemocskolódása a lelket is valamilyen módon beszennyezi, és azért nem lehet öngyilkosság ebből a szempontból, mert hogy azt lehetne mondani, akkor hát az a legegyszerűbb. Aki katar, legyen holnap azon, a mindenki öngyilkos, és kiszabadul a lelke. Nem ezt csinálják, mert hogy a tanításukban benne foglaltatik az a rész is, ez is a gnosztikusokra nyúlik vissza, hogy a lélek, mivel a test börtönébe volt, óhatatlanul beszennyeződött. Tehát hiába szabadul ki egyből, az Istenhez, az Isten világhoz nem kerülhet fel, meg kell tisztulnia. A lélek megtisztulása a Földön történik úgy, hogy egy másik testbe költözik, magyarán lélekvándorlás. Testről testre vándorol a lélek, és szép lassan, ilyen értelemben, ez egy ilyen vezeklési út, nem a túlvilágra helyezik, mint a katolikusoknak van purgatórium, hanem itt a Földön a lelkek testről testre vándorolnak. És hát nyilvánvalóan minél súlyosabb bűnöket követette valakinek a teste életében, annál tovább tart ez a vezeklés, de akár állatokba is kerülhet a lélek. ésszel és tudatossága nem bíró állatokba, ami már egyébként egy jobb helyzet. És ilyen értem, hogy kinek meddig van a lelke ebben a tisztító, megtisztuló körforgásban, azt nem lehet tudni. Emiatt nem szabad megölni senkit, sem állatot, sem embert, mert ezzel megszakítják egy léleknek a megtisztulását, és szerencsétlen léleknek újra kell kezdenie. Azt is mondhatnánk, hogy innentől kezdve ez egy hihetetlen pacifista logikának tűnik, meg hihetetlen állatbarát logikának tűnik. Nos, a helyzet az az, hogy ez nem állatbarátsági, meg nem emberbaráti kérdés, hanem kifejezetten ezzel a vallási tartalma van összefüggésben. Tehát természetesen minden embernek azért addig, amíg a kénytelen a porhüvelyében létezni a lelkének, azért lehetőleg nagyon visszafogottan kell léteznie, hogy minél rövidebb legyen majd ez a lélekvándorlási időszak. Nem véletlenül volt szó előző adásban arról, hogy a katarok sokkal szigorúbb vallásosságot, sokkal több imát képviselnek, mert természetesen ez lenne a lényege, hogy a lélek minél kevésbé szennyeződjön. De nem tudják függetleníteni magukat attól a ténytől, hogy együtt az anyag börtönébe be vannak zárva. Most, ha az ölés bűn, akkor ebbe azonnal az következik, hogy az állati húst nem lehet fogyasztani. De nem csak az állati húst nem lehet fogyasztani, hanem azt is mondják a katarok, hogy minden, ami az anyag, az a sátántól való. Következésképpen minden, ami anyagot hoz létre, magyarán minden nemzés, az ördögnek való újabb hűség, eskü, behódolás, lojalitás kinyilvánítás, ahogy tetszik. Ebből adódóan nem lehet enni semmi olyan eledelt, amelynek van köze ilyen értelemben az egyesüléshez, tehát sem tojás, sem tejet, sem egyéb tejterméket, nem csak húst, hanem ezeket sem.
Vegán mozgalom.
Igen, az európai történelem első jól dokumentálható vegetáriánus mozgalma, valóban igaz. Tehát ez egy elég szigorú életvitelt jelent, akárhogy nézzük. És az, hogy hogyan kell a napi életet élni, azért itt is kellenek iránymutatók, ha úgy tetszik, papok. Ahogyan a katolikus világ közösségeiben is kellettek papok. Úgyhogy a Katar világon belül lesz egy külön papi réteg. Ezeket nevezték perfekteknek, tökéletesek. A tökéletesség az egy nagyon-nagyon szigorú életvitelt jelentett, tehát ezt egy normál földi halandó azért hihetetlen ritka, amikor tudja követni. Tehát ez egy nagyon-nagyon szigorú. Ehhez képest én nem is tudom, milyen aszkétának kellett lennie, hogy perfektnek nyilváníthassák. A perfektekkel kapcsolatosan az az álláspont van, az az általános nézet, hogy a perfektek azok már tökéletesek, ergo az ő lelkük nincs beszennyezve semmilyen módon. Az ő lelkük annyira erős a hitükben, és oly mértékben igyekeznek az anyag összes létező bűnétől, amennyire csak lehet távol tartani magukat, nagyon szigorú az kézissel, hogy haláluk után azonnal ők felkerülnek Istenhez. De ha egy perfekt megbotlik, bármi lehet ez, mit tudom én, mondjuk nagyon-nagyon éhes, és akkor többet eszik, mint amit korábban esett, két falattal többet, az már onnantól kezdve örök kárhozat. Tehát nincs visszaút. Nincs visszaút.
Akkor ez ebben van kockázat.
Nagyon, nagyon is komoly kockázatok vannak természetesen. Illetve a perfekteknek van még egy feladata. Nagyon nehéz kihámozni a megmaradt forrásokból, de úgy tűnik, hogy a katoroknál is volt egy ilyen szigorúbb, meg volt talán egy picit enyhébb értelmezés a dolgoknak. Az enyhébb értelmezés az, amelynek vélhetően nagyobb követői köre volt, és ez picit emlékeztet a katolikus eljárásokra. Ennek az a lényege, hogy egy haldokló, vagy egy nagyon súlyos beteg esetében egy perfekt meglátogatja, és egy kicsit olyasmi, mint amikor az utolsó kenetet a katolikus pap feladja, a perfekt az valamiféle megtisztító szertartást végez. ami nem jelenti azt, hogy a lélek ténylegesen megtisztul, tehát nem mentesül a lélekvándorlás alól, de valamiféle könnyebbséget vélhetően tulajdonítottak ennek, ha más nem, akkor rövidebb lesz a lélekvándorlás időszak, ezt nem tudják pontosan. De lényeg az, hogyha valaki beteg emberként és a környezete úgy ítéli meg, hogy hát ez valószínűleg meg fog halni, részesül egy ilyen perfekt általi, mondjuk azt, hogy megtisztításban, és utána jobbra fordul az állapota, akkor ez egy nem kívánt fordulat, mert szerencsétlen ember elindult egy jóval könnyebb üdvösségi úton, mint egyébként lehetne, most elkezd felépülni, hát ez akkor még mennyi bűn fogja majd terhelni szerencsétlennek a lelkét, ha még itt nem tudom én 20 évig él a Földön, de megölni nem lehet, ezért ha hihetünk a fennmaradt forrásoknak, akkor ilyenkor a katarok nem adtak többet enni a betegnek. Tehát magyarán halálra éheztették. Az a biztos. Természetes úton távozott el a földi világból, nem drasztikusan megrövidítették az életét, kiszabadult a lelk a testéből, és akkor mindenki örvendezhet. Tehát a magam ugyan elég
ez
fura.
Ez kevésbé pacifista.
Ez valóban.
Lassú gyilkosság.
Igen, és ugye mivel az anyag létrehozása az bűn, a sátán javára szolgáló cselekedet, ezért a katarok kifejezetten elítélik például a házasságot. Azt mondják, hogy a házasság az rendszeres felesküvés a rendszeres nemi kapcsolatokra, azoknak pedig középkori viszonylatban vagyunk, a következmény mindenképpen az lesz, hogy előbb vagy utóbb, de gyerek születik. Tehát egy újabb alattvaló lesz a sátánnak. Ezért azt mondják a katarok, hogy az alkalomszerű szexuális kapcsolat is jobb, mint a házasság. Zárójelben tegyük hozzá azon, hogy ez az időszak, amikor a katolikus egyházban pedig a házasság szentséggé válik. Tehát itt megint csak nehéz. És van még egy dolog, azt is mondják a katarok, hogy de az alkalomszerű szexuális együttlét is férfi-nő között az sajnos ezt fogja jelenteni, hogy újból lesz a sátánnak egy alattvalója, akkor már jobb a homoszexualitás. Ez megint csak egy olyan vörös vonal, amit a katolikus egyház meg nem fogad el. A homoszexualitás a Bibliából van levezetve, Szodoma és Gomorra bűneit az Úr nem akárhogy torolja meg, nagyon drasztikusan, kénköves tűzzel árasztja el. A szodomiták, így hívták a középkorban a homoszexuálisokat, a szodomitákat hasonlóképpen, mint az eretnekeket, mágián kivégzik, tehát ott nincs pardon. Úgyhogy itt megint csak nehéz közös nevezőre jutni. Hát ezért szoktam én azt mondani az egyetemben a hallgatóknak, hogy meleg fesztivált szervezni a középkorban nem volt nagy életbiztosítás. Ez nyilvánvaló. Úgyhogy rengeteg olyan felület van, ahol az látszik, hogy a katarokkal kapcsolatban nem lehet, vagyis a katolikus egyháznak valamiféle közös nevezőre jutni, hogy ott egyfajta megbocsátás, és nem tudom mi minden történhessen. Tehát ez nem fog menni. Úgyhogy nem is történt. A katarokat mindenhol üldözték, de ugyanakkor viszont, mert volt egy egyházszervezetük, püspökeik, vezetőik, és így tovább, ezért ez a maga módján egy viszonylag jól szervezett olyan vallási mozgalom, ami egyúttal területileg is többé-kevésbé körülhatárolhatóan azt lehet mondani, hogy kvázi önállósítják magukat. Tehát ilyen értelemben ennek van valóban egyfajta politikai aspektusa. Nem véletlen, hogy nem egyszerűen csak az van, hogy mondjuk a francia király katonákat küldte, hanem a pápa keresztes hadjáratot hirdet, harmadik ince. A fennmaradt források szerint a keresztesek, akik Európa különböző részeiről összesereglettek, megkérdezik a pápai legátust, minden keresztes hadnál általában volt egy-egy pápai megbízott, aki kíséri a sereget. Megkérdezték a pápai legátust, hogy az rendben van, hogy az eretnekeken, de honnan tudjuk, hogy ki az eretnekek? Hát, oda megyünk Dél-Franciaországba, látunk két embert, nincs a homlokára írva, hogy ő a katolikus, ő pedig a katar, akkor most honnan lehet ezt tudni? A források szerint az volt a legátus válasz, hogy öljétek meg mindenkit, az Úr majd kiválogatja az övéit.
Ez már azért nagyon távol van az ősi keresztény tanoktól, mindkét irányban.
Hát ez kétségtelen igaz. Én tudom, hogy az is kétségtelen igaz, hogy egyúttal mutatja, hogy a vallásnak milyen hihetetlenül erős, és hogy is mondjam, nehezen egyéb szempontokból nehezen megkérdőjelezhető hatása volt és iránymutató volt. Az, aki keresztesként megy, az kifejezetten büszke, meg van arról győződve, hogy a lehető legjobbat cselekszi. Ez abszolút megvan.
Ez meg olyan, mintha az iszlámról mondanád, tehát ugyanez a...
Persze, a kinyilatkoztatott vallások ebből a szempontból nem nevezetlen nevezik őket. Isten kinyilatkoztatja maga igazságát, és más igazság nincs. Következésképpen más elfogadhatósága nem létezik. Na most ez évszázadokon keresztül így volt Európában is, a kereszténység az egy kinyilatkoztatott vallás. Az iszlám ugyanígy. A kettő között nem lehet közös nevezőre jutni. Az egyik azt mondja, hogy ez lesz, és a másik az pogányság, a másik azt mondja, hogy nem így van, az iszlám az igaz, ezek meg mind gyaurok, azok szintén pogányt jelent, ugye? Tehát egyszerűen nincs közös nevező. Az, hogy ma másképpen néz ki a világ, ez azzal van összefüggésben, hogy a iszlám és a kereszténység relációját megnézzük. Európában volt egy felvilágosodás, amelynek az a következménye, hogy szekularizálódott Európa, és a vallásnak a jelentősége drasztikusan visszaesett, és bekövetkezett az is, hogy az egyház és az állam teljes szétválasztása, az egyházi normák azok ma nem számítanak a világi törvények normái közé, vagy csak nagyon kevés. Ezzel szemben az iszlám meg megmaradt olyannak, amilyen volt évszázadokkal ezelőtt is. Az állami lét, a hétköznapoknak a világa és a vallás előírásai azok egy nagy kört jelentenek. És ha mi most azt mondjuk, hogy mi toleránsak vagyunk, mert Európa és a felvilágosodás és a humanizmus és a nem tudom mi minden, a másik oldal nem mondja, hogy én humanista vagyok és toleráns vagyok és nem tudom, mert az iszlám meg ezt nem teszi lehetővé. Úgyhogy itt egymás mellett való elbeszélés van, ez az igazság, de hát nyilván ez már az aktuál politikai világába vezet át, de mégiscsak az a helyzet, hogy a vallási meghatározottság az hihetetlenül sokat számított évszázadokon keresztül. Európa története az összefonódik a keresztény egyházzal. És ennek rengeteg minden következménye van, amiben ma bele sem gondolunk, és természetesnek vesszük. Ilyen például monogám házasság. Ez... Az iszlámban nincsen monogám házasság kötelezően előírva, ott négy feleség is lehet. Az elő van írva, hogy milyen anyagi kondíciók szükségeltetnek hozzá. Aztán vagy van, vagy nincs. De a kereszténységnek köszönhető az is például, hogy a fogyatékkal születettek, azok ugyanúgy a társadalom részévé válnak, és ugyanúgy fel kell nevelni, gondoskodni, és így tovább. De az ókor például nem ilyen volt. Az ókori világ tele van azzal, hogy a nem életképesnek tartott csecsemőket kiteszik, megölik. Oidipusz története erről szól, a Romulus Remus történet Róma esetében erről szól. Spárta annyiban különbözik ettől, hogy ott nem a családfő döntötte erről, tehát nem magánügy volt, hanem ott az állam döntötte el. De az, hogy melyik gyerek nő fel, és melyik nem, az nem számított ilyen értelemben bűnnek. A kereszténység meg bűnnek teszi, nyilvánítja azt, hogy a gyereket megölik, és azt is mondja, hogy a gyerek az nem a szülő tulajdona, hanem Isten a szülő gondjaira bíz, hogy nevelje fel. Tehát ugye rengeteg olyan dolog van, ami manapság, mondjuk azt, hogy európai értékekként emlegetjük, és nincs az emberek fejében, de ezek bizony a kereszténységnek köszönhetően vannak, léteznek, és nem pedig csak úgy leesett az égből hozzánk. Tehát csak eltűnt ennek az a aspektus, amire azt mondjuk, hogy keresztény. De hát visszakanyarodván a eretnek világ dolgaira, itt is azt kell látni, hogy az eretnekek tanrendszerét, ha megnézzük, nagyon-nagyon széles spektrumon mozognak, hogy mennyire voltak közel, vagy éppen távol a katolikus tanoktól. Hadd mondjuk még egy eretnekséget, ami kevésbé közismert. Ezek a Stedingek a Vézer alsó folyás vidékén éltek. Ez mai Észak-Németország. Észak-Nyugat-Németország. És ez egy lakatlan, vagy nagyon ritkán lakott terület volt, ahova német alföldről érkeznek döntően telepesek. 12. században. A telepesek mindig széleskörű kiváltságokat kaptak, mert ezek termőre fordítják az addig műveletlen területeket. Ha úgy tetszik, ez egy migráció volt a középkorban. Az a különbség a modernkorra összehasonlítva, hogy ezek ténylegesen lakatlan területre mennek, Tehát nem kiszorítanak másokat, nem mások nyakába ülnek, nem mások erőforrásaira akarnak appellálni, hanem abszolút új területeket fognak benépesíteni, és azt művelhetővé teszik. Tehát ezeknek örültek, mert új adófizetők jelennek meg egy-egy területen. Ez a terület a brémai érsekséghez tartozott döntően, és az ide érkezett stedingek is megkapják, bocsánat, hollandusok vagy németalföldiek megkapják a kiváltságokat, aztán valamikor a 12. század vége felé megjelenik ez a fogalom, hogy steding, mint negatív, mint valami eretnekséggel összekapcsolódó megnevezés. Erről nagyon keveset tudunk, amit lehet tudni a minimális feljegyzések körből, az a következő. A stedingek, legalábbis azzal vádolják őket, hogy ők luciferiánusok, Lucifer követői, és azt kapcsolják ezekhez, hogy nézeteik szerint Istennek nem egy, hanem két fia van. Ez egy kicsit már ilyen ariánus logikát követ, hogy Isten és a fia ez a különböző létezők. Az egyik Jézus, a másik pedig Lucifer. És Lucifer az kétségtelen, hogy valami miatt szembefordult az apjával, hogy ez a katolikus logika szerint is így van, hogy a sátán az nem azonos a Istennel, olyan szó olyan értelmében, hogy nem vele egyenrangú, tehát nem két nagy Isten van, hanem van a teremtő Isten, és ehhez képest a sátán az a bukott angyal, hogy akik fellázadnak Isten ellen is, kitaszítják őket a mennyekből, ezek kerülnek a pokolba. Tehát, ha úgy tetszik, Istenhez képest az egy második vonal csak. Nos, azt mondják a stedingek, hogy két fia van, és Lucifer, aki valóban valami miatt szembefordult az apjával, de az méltatlanul taszítják ki a mennyekből, és egyébként Lucifer volt a felkészültebb, az okosabb, nem tudom én mi, mert a neve is ezt mutatja, egyébként azt jelenti szó szerint, hogy fényhozó. A lux, a latin lux szó van benne. Tehát Lucifer az a fényhozó. Egyébként például a katolikus ábrázolásokban Jézus a fény. Hát még annó a Nagy Konstantinus is a fény kultuszában fogja össze a különböző vallási irányzatokat, amiben a kereszténység is belefér, ugye a Sol Invictus, a győzhetetlen fény. És mindig a Jézust, az apostolokat, a szenteket dicsfénnyel ábrázolják a keresztény freskókon, ikonokon, bárhol. Itt meg azt mondja, nem Jézus, hanem Lucifer az. És majd az lesz az igazi megváltás, amikor Lucifer visszakerül a mennyben, és elfoglalja az őt megillető jogos helyét, és az őt követők azok automatikusan, akik üdvözülnek. Körülbelül ez a leegyszerűsített képlet, ennyit tudunk erről. De csak érdekességképpen, hogy ilyen is volt. Tehát odáig nem jutnak el még a katarok sem, hogy Lucifert kell követni, sőt azt mondják, hogy tartózkodjunk a sátántól, és minden, ami anyaga, az sátáni. Ezek pedig már egészen odáig jutnak. Hogy aztán tényleg igaz volt ez, vagy pedig csak az inkvizíciós, hogy is mondjam, források turbózták ilyen értelemben ezt fel, ezt nyilván nem tudjuk már ellenőrizni, de ez nem volt egy nagy irányzat, ez kétségtelen igaz. Nem volt nagy irányzat.
És akkor itt a katarok mennyire voltak végül tényezők? Ugye mondtad, hogy 20 évig tartott egy keresztes hadjárat ellenük, azért ez sugallja azt, meg mondjuk a dél-franciaországi, akár anyagi, akár ideológiai támogatottságuk, hogy ez jelentős volt.
Hát hogyne, várak voltak a kezükön. Ez nyilván azon van összefüggésben, hogy nemesek is csatlakoztak hozzájuk, azoknak volt fegyveres ereje is, így tovább. És akkor, amikor háborúznak, akkor például a kataroknál a katolikus erőkkel szembeni fegyveres harc, amikor ölnek, az már azért nem lesz probléma, mert ezek, mármint a katolikusok, akik nem fogadják el a katartanokat, ugye ez a korban abszolút így van, amit én mondok, az jó, minden más nem jó. Ugyanezt mondják a katolikusok, a katarok, a valdensek, a nem tudom kicsoda, egyedül ő tudja az igaz utat. Tehát azok meg amúgy is bűnösök, akkor az lelkük hadd vándorolja nem tudom én hány testbe, az csak nyugodtan hadd szenvedjen. Tehát ugye ez a logikája.
Hogy meg kellett magyarázni.
De a katarokon belül, a hívő közösségen belül ott nem megengedett. Ugye ez a magyarázat. És sokáig. Tehát katar közösségek azok még a későbbi 14. században is vannak, főleg a Pireneusokban. Hát nyilván a hegyek között nehezebb volt pontosan ezeket felszámolni, de vannak ilyen közösségek, és hihetetlenül gazdag, viszont már ezekkel kapcsolatosan az írott anyag. Nagy része ez is inkvizíciós, de rávilágít a hétköznapi hiedelmekre. És a hétköznapi szokások. Annak megdöbbentő, hogy az a helyzet, hogy például amikor a Pireneusok ilyen falvait megnézzük, egyszerű emberek, pásztorok, valami földműveléssel foglalkoznak, egyszerű emberek hiedelmében ilyenek vannak, hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolata semmi probléma nincs mindaddig, amíg mind a két félnek ez jó. Ha az egyiknek már nem tetszik, akkor onnantól kezdve azt már erőszaknak tekintik. Tehát egy érdekes konstrukció. Ugyancsak előjön benne az is, hogy a homoszexualitással semmi probléma nincsen, az inkább követendő, mint a férfinő kapcsolat. Tehát ezeket így, ha összerakjuk, ezek sok kis mozaikot így lehet a katar tanokra valahogy következtetni. De hát ezeket az egyszerű embereket is az inkvizíció utoléri. De tegyük hozzá azon azt, hogy az inkvizíció, amit valóban az eretnekek felkutatására hoznak létre, 1215-ös lateráni zsinat, 4. lateráni zsinat dönt erről. Az inkvizíció az egy olyan típusú szerv, ami nyomoz, és megállapít, hogy tetszik, bíráskodik, de az ítéletet nem ő szabja ki. Ez fontos tisztázni, mert a legtöbb esetben az emberek fejében az van, hogy az inkvizíció, és akkor a végeredmény, hogy ég a mágia. Most ez nem úgy néz ki, hanem az inkvizíció egy egyházi bíróság. Az a dolga, hogy felkutassa az eretnekeket, ez bizonyítsa. A bizonyításnak az eszköze egyébként a kínvallatás, és ez nem egy új dolog, hanem ez meg a római jogból jön. Tehát a római korból. A római időkben a peres eljárások, akár büntetőper, akár polgári per, stb., amennyiben, főleg büntetőpernél, amennyiben nincs elég tanú, és itt tovább. Tehát maga a kínvallatás megengedett dolog volt, sőt, a római jog azt is elírta, hogy egy rabszolga vallomását akkor lehet bizonyító erejű, vagy hiteles vallomásnak elfogadni, hogyha a rabszolgát előtte meg is kínozták, és akkor is ugyanazt mondta. Akkor az úgy oké. Tehát ez a római jogból jön. Az európai keresztény középkori világ a kínvallatást hétköznapi bűncselekményeknél nem is alkalmaz, nem is ismeri. Hát nincsen. Isten ítélet van, és kész. Tehát ő ölte meg, vagy nem ő ölte meg. Egy ilyen témának az eldöntése az Isten ítélettel történik. Az eretnekség felkutatásánál, mivel az egyház is a római világban jön létre, az egyházi jog nagyon sok vonatkozásban a római jogból származik, az inkvizíciónál a római jog az egy fontos iránytű lesz, és egy fontos fundamentum. Tehát kínvallatás lehet, szabály szerint egyszer lehet tortúrát alkalmazni, de a tortúrát meg lehet szakítani. Akár többször is. Most ez életszerűen ez nyilván többszöri tortúraként lehet megélni. Az eljárás jogilag azt mondják, elkezdődik. Te a tortúra majd valamikor befejeződik. De megállapítja mondjuk az inkvizíció, hogy XY eretnek, akkor utána ez az ítélet eretnek. Utána átadják a világi hatóságnak. Mert hogy a világi hatóság, ez egy uralkodói bíróság, város bíróság, mindegy, ez a katolikus társadalomnak a része. Egy katolikus uralkodónak kutya kötelessége a hitvédelme, az egyház támogatása, és az egyház és a keresztényekkel szembeni erőkkel meg küzdeni kell, fel kell lépni ellenük. Tehát, hogyha a eretnek van, akkor az mindenkire nézve veszélyes, tévtanítás, és így tovább átadják a világi hatóságnak, és a világi hatóság fogja megbüntetni.
Annyira azért nem állt távol. Tehát, hogy így filmekben, könyvekben esetleg olvassuk, látjuk, hogy azért élvezték, kellett a cirkusz a népnek, nem bánták annyira, hogy néha kivégeztek egy-két embert, ez igaz?
Hát, hogy most ki bánta, vagy ki nem bánta, ezt nehéz megítélni. Az kétségtelen, hogy igen, ez egy látványosság volt évszázadokon keresztül. De nem azért csinálták, hogy a nép az szórakozzon, tehát nem az ókori világnak a cirkusz dolgai jönnek vissza, ahol gladiátorok küzdenek, és állatviadalok vannak, és nem tudom micsoda. Tehát nem ez a cél. A középkori kivégzések és büntetőeljárásoknak az a célja mindig, hogy elrettentsék a lehetséges elkövetőket. Magyarán az a fajta jogelv, amit a modern korban alkalmaznak, hogy az elkövetett bűnnel legyen arányos a büntetés, már amennyire lehet, ezt a középkorban nem alkalmazzák. A kicsi bűn épp úgy bűn, mint a nagy bűn. És azt meg kell torolni. Klasszikus példa, László törvényei, egy tyúk értékénél nagyobb lopás, halállal kell büntetni. És akkor de nincs pardon, hogy most de én csak egy tyúkot loptam, a másik meg 10 lovat, ugyanaz lesz akkor a büntetés. Hát ezeknek elrettentő célzata van, és még a korai korban is ezek a nagy nyilvános kivégzések zajlanak, kifejezetten elrettentési célra, sőt a francia forradalom idején is, a guillotine, amit egyébként egy orvos fejleszt ki, az egy nyilvános kivégzés, hogy mindenki okuljon belőle, és elrettenté legyen. Tehát ezek igen, régi múltra mennek vissza, de ez a logikája, és nem pedig valamiféle cirkuszt akar adni a népnek. Hogy ez ki mennyire élvezte, vagy nem élvezte, azt nem tudjuk. Egy dolog azonban biztos, a kivégzéseknek is óhatatlan megvolt a valamiféle rituália és íratlan normája és szokása, és ez leginkább az olyan típusú kivégzésekre igaz, ami mondjuk lefejezés. A lefejezés esetében, hogyha az nem sikerül elsőre, vagy bármilyen kivégzés nem érje azt a hatást, amiért kitalálták, hogy XY-t meg kell ölni, mert nem tudom, mit követett el, de mégsem sikerül, mit tudom én, a nyakába teszik a hurkot, akasztásra ítélik, és mondjuk eldől az egész akasztófa vele együtt. Tehát nem sikerül felakasztani. Letörik a faág, amire fel akarják akasztani. Vagy nem gyullad meg a mágia, amikor éppen... Tehát bármilyen, amikor előfordul, vagy a bakó lesújt a pallosra, és nem csapja le a fejét, ez meg isteni jel. Tehát a tömeg jelenléte egy kivégzésnél, az lehet ilyen is, meg olyan is. Pillanatok alatt meg is fordulhat a közhangulat, amikor hoznak egy megáltalkodott eretneket, hogy el kell égetni, akkor mindenki szidalmazza, dobálja, nem tudom én, zöldségekkel, rothadt káposztával, mert borzasztó. És nem gyullad meg a mágia. Sőt, meggyullad, de abban a pillanatban megdörren az ég, és hatalmas zápor eloltja az egészet, ez meg isteni jel. Akkor mégse volt eretnek. Akkor itt a jelenlévő hatóságok azok mit akartak csinálni, és akkor meg népharag azok ellen tud fordulni. Tehát nagyon kétélű is volt ez a maga nemében a középkorban. Hunyadi László kivégzése, az semmi köze az eretnekséghez, csak hogy ezt a logikát folytassuk, azért okozott nagy felháborodást az országban, mert elsőre nem sikerül levágni a fejét, sőt másodjára sem, ez van a krónikákban, ugye, meg a mondák, hogy háromszor sújt le a bakó, és ez már az isteni akaratnak a szándékos semmibevétele, mert hát, hogyha egyszer nem akarja Isten, hogy kivégezzék, akkor miért teszi ezt mégis a bakó, meg miért parancsolják annak újból, meg újból. Tehát ezeknek mindig van olyan értelemben az egy olyan oldala is, hogy ha nem jól sül el, akkor pont a hatóságok ellen fordulhat a népharag. Akár egyházi, akár világi hatóságról beszélünk. Úgyhogy több ez, mint cirkusz, és egyben hát veszélyesebb is, mint egy cirkusz.
Na hát mostanra szerintem ezt még lehet, hogy folytatjuk, mert jó téma, legalábbis izgalmas, érdekes, de mostanra akkor köszönöm szépen.
Köszönöm én is.